Melyik hír árthat leginkább Orbán Viktornak? Ez lesz a mai központi kérdésünk. Mögöttem a vendégek már nem is bírják ki beszélgetés nélkül. Azonnal jövünk. Ez itt a csat. Melyik hír árthat leginkább Orbán Viktornak? Mi a választási beavatkozást neveztük meg az első témának. Ma a parlamentben a miniszterelnök azt mondta, az, ami Ukrajnában az olajvezetékkel történt, az nem más, mint a magyarországi belpolitikába és a tavaszi választásba való beavatkozás. Kíváncsi vagyok arra, hogy Murányi Andrásiknál lesz hanyadik hír. Murányi András,
Bence? Bence?
Harmadik.
Helyre tettük ezt a hírt.
Akkor kíváncsi vagyok, hogy...
Nálunk kacsódani a főnök.
Igen, a negyedik ugye az a legkevésbé ártalmas, csak hogy tisztázzuk, az első pedig a legártalmasabb.
Jó, de a nézők harmadik. Nem tudják, ez a harmadik. Mind a két helyen Kacsó Dániel, Deák Dániel, így mai van. Vendégek, tehát mindenki a harmadikra tette ezt a témát, pedig az ember azt gondolná, hogy ha a miniszterelnök a parlamentben nyitásként erről kiemeltem, akkor ez a nap legfontosabb híre. Miért csak a harmadik?
Sok tekintetben az, hogy magyarországi politikusok jelenleg mit mondanak a parlamentben, ez minimális jelentőségű, én azt gondolom. A magyar parlament sok év óta egy demokratikus paravánként üzemel, de a valódi jogállamiság és alkotmányosság az sajnos lebontásra került, és komoly korlátok közé lett szorítva. A konkrét esetre akkor reagálva, ugye időrendben mi történt a kőolajvezetékkel? Először Oroszország támadta meg a kőolajvezetéket, ezért állt meg az olajnak a szállítása, és a minap pedig történt egy ukrajnai támadás is. A tényszerűség kedvéért szerintem ez fontos azért leszögezni. Illetve nagyon sok éve ugye van arról párbeszéd, és a magyar politikai gondolkodók azért érezhetik azt a nyomást, amit az a nemzetközi helyzet okoz, hogy itt van egy borzalmas háború a szomszédunkban, és ez bizony Magyarország energiaellátását is veszélyezteti. Tehát ideje lenne felkészülnie, vagy hát ideje lett volna felkészülnie a magyar kormányzatnak ilyen esetőségekre, sajnos.
A parlament az még demokratikus, vagy már nem is demokratikus, vagy csak korlátozott?
Igen. Korlátozott, azt szerintem az egy jó szó. Igazából két fogalmat kellene itt megértenünk és definiálnunk. Egyrészt van a demokratikusság, a demokrácia, ami nem pusztán azt jelenti, hogy vannak egy országban választások. Oroszországban is vannak választások, de azt gondolom, hogy mind a négyen egyetértünk abban, hogy Oroszország nem egy demokráciaként működik, hiszen például az egyik ellenzéki vezetőt, Naványit kivégezték sajnos. Ezért tudjuk azt elmondani, hogy pusztán az, hogy van választás egy országban, az nem elégséges. Kellenek szabadságjogok, alkotmányos fékek, ellensúlyok, korlátok a közhatalom számára, és ez a része a magyar rendszerben, ez súlyosan sérül. Ezt el tudjuk szerintem.
Belekérdeztetek, a Tisza akkor rosszul teszi, hogy elindul a választáson?
Nem hiszem, hogy rosszul teszi, hogy elindul a választáson, hiszen mi lenne ennek az alternatívája? Tehát tisztázzuk akkor a helyzetet.
A nem hiszi, az egy ilyen nagyon semleges az űrben lebegő kijelentés. A nem hiszem.
A helyzet szerintem az, és ezt a szakirodalom is leírja egyébként, hogy a magyar választások szabadok, el lehet ezen indulni, de nem igazságosak. A versenynek a keretei nem igazságosak, nem ferek. A pálya lejt az egyik irányba, abba az irányba, aki a szabályokat létrehozta, és ezeket egyébként folyamatosan, ha kénye, kedve úgy alakítja, meg is változtatja. Tehát verseny van, de a verseny nem igazságos. Az állam Magyarországon nem pártatlan a demokratikus verseny kimenetelét illetően. Ez bizonyos tekintetből hívhatjuk illiberális demokráciának, hibrid rendszernek, mindannyian érezzük, ebben élünk. Ez egy olyan verseny, amiben jóval nehezebb dolga van a Tiszának, mint a Fidesznek.
Igyekszem jó viselkedni női ügyerek, mint egy évvel ezelőtt, tehát nem vágtam közbe, de több dologban vitatkoznék. Az egyik szerintem az, hogy ha indulnak a választáson ezek a politikai erők, akkor elfogják a feltételeket, elfogják a játékszabályokat. Tehát a Tisza párt azt is mondja.
Nincs más választás.
Ma is megerősítette Magyar Péter, hogy ő kétharmaddal fog nyerni ezen a választáson, ebben a választási rendszerben.
Bocsánat, hogyha a Tisza párt vagy bármelyik párt nem indulna el a választáson, az bizonyítaná azt, hogy nem demokratikus ez a választás?
Hát ugye van erre példa a szomszédban, Szerbiában nem indult el egyébként az ellenzék Vučićékkal szemben, tehát van egy ilyen lehetőség, akkor demonstrálják, hogy ez nem egy demokratikus választási rendszer, de szerintem fontos az eredeti téma, ugye az kőolajszállítás, mert itt mondtad, hogy az oroszok támadták meg ezt a vezetéket, ugyanakkor már egyértelműen lehet látni, hogy ez a vezeték működik, tehát nincsen egyébként fizikai probléma a szállítás kapcsán, és utalnék arra, hogy múlt héten, ezelőtt, tehát múlt hét hétfőn itt járt Magyarországon az amerikai külügyminiszter, és emlékezzünk rá, hogy egy nappal azt megelőzően pedig Szlovákiában járt, Robert Ficóval tárgyalt. És azt követően közölte a magyar kormány és a szlovák kormány is, az információik alapján bizony ezzel az olajvezeték működik, és nekem meggyőződésem, hogy erről hivatalos információ nincsen, de szerintem az amerikaiakkal egyeztetett mind a szlovák, mind a magyar fél, és az amerikaiaknak vannak műholdjaik, vannak nagyon jó titkosszolgálataik, tehát véletlenül ők adtak információt arról, hogy az ő információk szerint is bizony ez a kőolajvezeték működik, és innentől kezdve mind a magyar, mind a szlovák fél azt állítja, hogy ez a vezeték nem működik, vagy azt mondja, hogy működik ez a vezeték, csak nem akarják politikai okokból újraindítani.
De ez egy feltételezés.
Elég egyértelmű, mert az amerikaiak nem jelezték azóta, hogy mondjuk az ő információk alapján ez a vezeték működésképtelen lenne. Tehát például az amerikai nagykövetség, vagy az amerikai szolgálatok nem jeleztek ilyet az elmúlt egy hétben, és szerintem erről egyeztetett mind a szlovák, mind a magyar fél az amerikaiakkal, akiknek pontos, fix információik vannak erről, és innentől kezdve szerintem ez egy politikai kérdés, és itt kapcsolódik be egyébként a magyar belpolitika is, hogy hát hogy nem, Magyar Péter azokkal az európai vezetőkkel tárgyalt ugye Münchenben, akik abban érdekeltek, hogy Magyarország támogassa Ukrajna EU-tagságát, és azt mondják, hogy Magyarországnak le kell válni az orosz energiáról, hogy nem, még a horvát kormányfő is tárgyalt Magyar Péter, majd a horvát kormányfő és a gazdasági miniszter is azt mondta, hogy ők nem akarnak orosz olajat küldeni Magyarországra. Tehát azért elég összefüggnek ezek a dolgok.
De ez is csak egy feltétel.
Túl sok véletlen egybeesés, akkor így fogalmazok.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy miért tettük mi ezt a harmadik helyre, hogy a legkevésbé ártalmashoz képest egy kevésbé előkelő pozícióba, hogy valóban, amit a Dani mondott, az a lehetséges következménye ennek a felállásnak, az lesz, hogy ellátási zavarok alakulnak ki Magyarországon. A kormánytagok nyilvánvalóan egyértelműen tették, hogy a tartalékaink azok megvannak, tehát fölkészült a kormány ilyen esetőségre, de ha mellé tesszük a lehetséges forgatókönyveket és a szándékot, a feltételezett szándékot, akkor így pontosítok, akkor ennek a célja, ennek az egész előállt helyzetnek a célja az lehet, hogy Magyarországon gondok, lakossági elégedetlenség alakuljon ki. Tehát ilyen szempontból ez, ha itt a szigorúan vesszük a kérdést, a választási esélyeket a Fidesz számára bizony ronthatja is, hogyha a legrosszabb szenárió érvényesül. Ezért tettük ide, csak még erről nem beszéltünk.
Magyarul, ha nincs benzin a benzinkúton, akkor az
rossz Orbán Viktornak.
Azért nem ronthatja, csak akkor térjünk vissza az alapkérdésre a választási beavatkozásokhoz. Mert hogyha jók az információim, és a külügyminiszter, miniszterelnök és más fideszes potentátok is egybehangzóan erről nyilatkoztak, akkor Magyarország kőolaj és egyéb készletei, amelyek ilyen stratégiai készletek, azok ilyen 90-120 napig megvannak, a választások azok 50 nap múlva lesznek. Tehát hogyha a legrosszabb szenárió van, és egészen addig nem nyitják újra ezt a vezetéket, elvileg, mert mi megvédjük a magyarokat, mondja Orbán Viktor és Szijjártó Péter, ez az ellátási zavar, ez nem következhet be. Hiába mondja Szijjártó Péter azt, hogy 1000 forintos lesz a benzinán, most azt hiszem holnaptól 560 forint emelik 4 forinttal, de ez egy ilyen bevett emelés. Hiába mondja azt, hogy 1000 forint, és kvázi riogat ezzel, hogyha megvannak ezek a stratégiai készletek, amelyeket föl lehet szabadítani, akkor ez a helyzet nem állhat elő. És miután Orbán Viktor ugye mindig azt mondja, hogy mindenkitől megvédi a magyar embereket, még a magyar emberektől is, szerintem ez a kérdés gyakorlatilag zárójelbe helyezhető, és még egy mondatot engedjetek meg, ugye választási beavatkozás, azért nem gondolnám, illetve azért gondolom azt, hogy ez a harmadik helyre befér, ez a dolog, mert annyi minden választási beavatkozás volt már itt Magyarországon, ezt most idézőjelbe tessék érteni, ugye Brüsszel be akar avatkozni, Sorosék be akarnak avatkozni, mindenki be akar avatkozni, miközben védjük mi a kis hazánkat, miközben amikor Amerika vagy Oroszország avatkozik be a választásokba, tehát Vladimir Putin egyértelműen azt mondja, hogy azt szeretné, hogy Orbán Viktor és kormánya folytassa a munkát, Donald Trump többször is kijelenti, hogy azt szeretné, hogy Orbán Viktor és kormánya folytassa a munkát, az is egyértelmű választási beavatkozásnak minősül, hogyha erről a körről beszélünk, nyilván más-más kontextusból.
Nagyon fontos dolog, csak egy nagyon fontos dologra világítottál rám, ez egy általános érv, hogy hát mi különbség van a között, hogy most nem tudom, Zelenszky hát eléggé durva jelzőkkel illeti Orbán Viktort, és mi különbség van a között, hogy Donald Trump meg támogatására biztosítja. Ugye itt az ukrán esetben egy tényleg beavatkozásról van szó, hiszen nem jön az olaj Magyarországra, ez ellátási zavarokat okozhat. Azzal nem értek egyet, hogy az nagyon jó dolog, hogy a tartalékainkat éljük föl. Tehát ez nem egy ideális eset, hogy feléljük a 50 napos
tartalékot. Igen, de ezt nem tudjuk azért pontosan, hogy mi miatt nem jön. Tehát, hogyha az európai vezetők nyilatkozatait nézzük, illetve összevetjük azzal, hogy ki okozta egyáltalán, ki bombázott először, hogyha úgy tetszik. Én erre azért nem hívnék meg vacsora vendéget ilyen egyértelműen.
Az európai vezetők azt mondják, hogy az ukránok tájékoztatása szerint. Most az ukránok vagy igazat mondanak, vagy nem. Nekem meggyőződésem,
hát, az oroszok
nekem meggyőződésem, hogy az amerikai féllel erről, ahogy az előbb is mondtam, mind a magyar, mind a szlovák kormány egyeztetett, tehát nem véletlenül az amerikai külügyminiszternek a látogatása után jelezte a magyar kormány és a szlovák kormány is egybehangzóan, hogy ez a vezeték működik. De fontos elmondani, mi a különbség itt a beavatkozás. Tehát az, hogy azonosan gondolkodó politikusok egymást támogatják, azt mondják, hogy szeretném, hogyha ő nyerne, meghívják egymást, vendégületják. Ez egy bevett gyakorlat egyébként.
És akkor Manfred Weber, amikor támogat valakit, hogyha, akkor ő miért terjesztődik ki ilyen plakátra? Bocsánat.
Pontosan visszatartja a pénzeinket, akkor az...
Párosul az olajnak a felfüggesztésével, ez viszont már beavatkozik.
Bocsánat, hogy a Zelenszky úgy avatkozik be, hogy az egész Magyarországnak, tiszásoknak, fideszesnek is rossz, mert visszatartja a kőolajat és energiabizonytalanságot állít elő. Vagy hogyha Manfred Weber segít abban, hogy ne jöjjenek az uniós források, például az Erasmus programból a magyar diákok kimaradjanak, az tiszás és fideszes diákoknak egyaránt rossz. Ezt tartjuk mi rossz beavatkozásnak és elítélendő beavatkozásnak, hogyha kiáll az Egyesült Államok elnöke és azt mondja, hogy politikai, ideológiai és egyéb eszmei alapon is egyetértek Orbán Viktorral, és azt mondom, hogy őt támogatom, és eközben fejlesztéseket, beruházásokat irányítok Magyarország felé, az minden magyarnak, tiszásnak és fideszesnek is rossz. Szerintem van a kettő... Jó, bocsánat, igen.
Este van.
Ez szerintem számunkra egy egyszerű képlet, de lehet, akkor kevesen ebben nem értünk.
De hát, hogyha mind a kettőnek
beavatkozik. Ha valaki úgy avatkozik be, hogy mindenkinek jó, azt szerintem ne említsük egy olyan beavatkozással egy lapon, vagy egyáltalán beavatkozásnak sem biztos, hogy tekinthető az endorsement intézménye. Így van, tehát szerintem abban nincs mit, hogy ezt megteheti bármelyik politikus szert.
De bocsánat, de
ha valaki úgy avatkozik be,
hogy ártani
akar
Magyarországnak. Igen.
Köszönöm. Két-két beavatkozásról, két-két támogatásról beszélünk, csak ha az egyik fajta politikus mondja, akkor nektek baj, ha másik fajta politikus mondja, akkor nem baj.
Bocsánat, hogy visszakezdem, figyeltél arra, amit...
De figyeltem arra, amit mondtál, de az, hogy te mit interpretálsz úgy, hogy az egész Magyarországnak jó, az a te szubjektív véleményed.
Én nem gondolom azt, hogy
Trump személye és Trump vámpolitikája, az feltétlenül jó lenne Magyarország számára. Tehát erről a kérdésről ennyit. Az, hogy az Európai Uniós pénzeket miért tartják vissza, és ezeket miért nem kapjuk meg, ez nem a nyugat-európai politikusoknak a felelőssége, ez Orbán Viktoréknak a felelőssége. És Orbán Viktoréknak a felelősségét ne tagadjuk el se az Európai Uniós pénzekbe, se az energetikai politikába, mert Oroszország és Ukrajna között hosszú évek óta zajlik ez a konfliktus, és a háború 2022 óta. Egy reálisan gondolkozó magyarországi politikus, egy államférfi erre felkészült volna úgy, ha megsérül ez a vezeték, akkor mi akkor is egy jó pozícióban legyünk. Orbán Viktor nem tette meg ezt a felkészületet, nem tette meg egy sor lépést. Erről van szó. Tehát, hogy nemzetközi folyamatok persze vannak, a geopolitika most egy rettentően átalakuló fázisában van. De az, hogy Magyarországnak a képességét a Fidesz folyamatosan elmaszkírozza, és úgy tesztek, mintha a magyar vezetésnek nem lenne felelőssége. Ez egy hibás hozzáállás.
Egy gyors megjegyzés, csak azért azt vitatnám, hogy a úgynevezett később van, lehet, hogy nem sikerül kimondani, diverzifikációért ne tett volna a magyar kormány. az összes környező országgal, majdnem Szlovéniát leszámítva, a gáz tekintetében van úgynevezett interkonnektorunk, tehát hozzáférhetünk, csak nem kérdés, hogy milyen áron és milyen tranzitköltségek mellett a gázhoz. A kőolaj esetében valóban van a barátság vezeték, illetőleg az Adria, amelynek a kapacitása a tenger felől érkezik Horvátországon keresztül, igen szűkös, nem tudja ellátni jelen szerint Magyarország kőolaj ellátását.
De itt volt hány év, amíg a horvátokkal feletett volna építeni egy baráti viszonyt, mondjuk megfinanszírozni részben ennek
egy másik kőolajvezetéket Szerbián keresztül, és Azerbajdzsánon keresztül is próbálunk hozzájutni forrásokhoz. Tehát nyilván vannak olyan dolgok, amikre van hatása a magyar kormánynak, de például a horvátokat meggyőzni arról, hogy az európai szolidaritás jegyében emeljék ötszörösére a tranzitdíjat az Adria vezetéken, azt szerintem ezek szerint nem fog sikerülni.
Ezzel kezével jelző Murányi András
kapcsolatban. Amikor ezt csinált, tudtam, melyikre akartam reagálni. Annyi minden történt, például az Erasmus. Hát az Erasmus sem azért volt, mert hirtelen kitalálta az ellenzék, hogy fel kell jelenteni emiatt Európában a teljes fideszes vezérkart, hanem azért, mert az egyetemi struktúrában mindenféle fideszes potentát vette magának a jogot, hogy döntsön mindenféle dologról, ami nyilván az egész intézmény elleni, ha úgy tetszik, támadás.
De érdekes, az alapítványi átalakítás előtt nem volt probléma, és mehettek a magyar diákok, utána pedig nem.
A Európai Bizottság kérésére a testetekből, és máig lebeg a levegőből, hogy pontosan milyen indoklás alapján tartja vissza ezt a programot Magyarországtól az Európai Bizottság. És politikai okokból, és ez már pedig beavatkozás.
És még volt a jogállamiság kérdése.
András, hadd kérdezz, az olajra kérlek, hogy reagálj.
Az olajra reagálják?
Deák Dániel.
Igen, két dolgot én elmondanék, mert még a Bencire reagálnék. Én is egyetértek, a diversifikáció megtörténik, tehát ez folyamatosan a magyar kormánynak a célkitűzése, tehát Szijjártó Péter Katartól kezdve Azerbajdzsánon át mindenhova megy gyakorlatilag, ahol van energiaforrás, mert köti ezeket a szerződéseket, és a lehető legtöbb helyről Magyarország be akarja szerezni. Szerbia irányába is most épül egyébként a kőolajvezeték, tehát ez is egy újabb forrás lesz Magyarország számára. Az uniós források kapcsán meg emlékszem, még az ATV csat korábbi verziójában Mesterházi Attilával vitatkoztam erről, és ugye ő mondta, hogy a korrupció miatt nem kapja meg Magyarország ezeket a forrásokat. És akkor rá két hétre Ursula von der Leyen kiállt, és akkor szépen elmondta, hogy ugye a LMBTQ ügyek, migráció, meg nem tudom, talán a háborút mondta még, hogy ezek miatt nem kap Magyarország további forrásokat. És ugyanebben a műsorban, még egyszer Mesterházi Attila vendég volt, akkor én már nem voltam itt, de megnéztem azt a beszélgetést, és Mesterházi Attila azt mondta, hogy hát így nehéz most már védenem azt az álláspontot, hogy a korrupció miatt nem kapjuk, mert hát az Európai Bizottságnak az elnöke mondta ki a saját szájával az Európai Parlament előtt, hogy bizony politikai okok miatt nem kapja meg Magyarország ezeket az uniós forrásokat. És betehoznám még Magyar Pétert ebbe. Érdemes megnézni, 2024 talán júniusa, a 444.hu-nak adott egy interjút, akkor még ilyen félig ellenzéki, félig kormánypárti volt az ő álláspontja, és Magyar Péter mondta el, hogy ez hülyeség, hogy itt a korrupció miatt tartják vissza ezeket az uniós forrásokat. Ő is elmondta, hogy bizony politikai okokból, nyomásgyakorlási célból, és az a baj a Brüsszelnek, hogy Magyarország határozottan képviseli a nemzeti érdekét fontos politikai kérdésekben, ami fáj
Brüsszelnek.
Most ebben a pillanatban Murányi az érdekeit képviselem.
Köszönöm szépen, megvédem magamat, hogyha kell, de hogy más védjen meg, azt nem tűröm. Nem.
Hogy szót adjak szóval.
Köszönöm szépen.
Szóadó is van, nem csak szóhívő.
Egyetlen egy kérdést szeretnék föltenni. Ugye 2010 óta regnál az Orbán kormány, most 2016, 26, 26 van, úristen, 26. Úristen, mennyi idő eltelt, igen. Szóval, hogy, és említetted a diversifikációt, hogy fordulhat elő az állapot, hogy 16 év alatt nem sikerült a diversifikációt,
mondtam,
este van,
szó.
Igen, de még gyakoroltam is, csak már akadozik a nyelvem, diversifikációt olyan szintre emelni, hogyha előáll egy ilyen lépés, például szétlövik a barátság vezetéket, akkor utána teljes pánik uralkodik el a magyar kormányon.
Ez azért túlzás.
Tehát említetjük a horvátokat is, hogy persze ők nyerészkedni akarnak rajtunk, és mekkora a tranzitdíj, horvát miniszterek nyilatkozatait, és még a miniszterelnök nyilatkozatát is fél évre visszamenőleg, hogyha megnézzük, akkor azt mondjuk, hogy igenis meg lehet velük állapodni, akármilyen mennyiségről, nagy mennyiségről, észszerű keretek között nyilván keresni is akarnak rajta, de valamiért ez a magyar kormány nem akarja meg. Mit akar ez a magyar kormány 16 éve? Azt akarja, hogy Vladimir Putyin Oroszországából jöjjön gyakorlatilag minden, onnan fejlesztjük, azzal fejlesztjük Paksot, onnan jöjjön a kőolajtól kezdve, a nem tudom én micsoda, és gyakorlatilag a kitettségünk Oroszországnak igen nagy. Tehát az úgynevezett, megpróbálom kimondani, hát ha sikerül, diversifikáció, az sajnos nem tudott megvalósulni az elmúlt 16 évben, és ez az Orbán kormány hibája.
A paksi beruházás pont az iskola példája a diversifikációnak. Francia, német, amerikai és orosz közös projekt. Mindenki benne van, és mindenki érdekelt a sikerében. Kétségtelen a háború miatt döcögősen indult meg a beruházás.
Egy fontos szempont van, hogy miért ugye Oroszországtól vásároljuk, az, hogy olcsóbb. Tehát egyébként a világpiaci állat...
De ez már azért megdőlt az utóbbi időben is, pláne.
De egyértelműen olcsóbb, és ezt még a HVG-ben is leírják, hogy olcsóbb az orosz energia. Pont
hát, hogyha nézzük a amszterdami kásztős, de hogy mit szoktak állandóan hivatkozni, azoknak a számait összevetjük.
Pont Orbánitól ma idézte, hogy talán 13 dollárral a holdonkénti ár az olcsó.
Igen, de akkor se teheti, ha igazad van, akkor sem tehetik meg. Teheti meg egy kormány, hogy egy irányból függjön valaki.
Gáztőzsdén, ez is egy nehéz szó, olajjal kapcsolatban nem találsz árakat. Tehát ez...
És egy nagyon fontos dolog, hogy mivel most energiaválság van egész Európában, tehát mindenki valahonnan próbál energiát szerezni, hát Németországban rekord alacsony szinten vannak például a gáztározók, és azt tegyük hozzá már, hogyha arról beszélünk, hogy Magyarország mit csinált az energiaterén, hát azzal kezdte a 2010-es időszakban a kormány, hogy a gáztározókat ugye visszavásárolt a magyar tulajdonban, amit egyébként akkor támadott a baloldal, és azt mondták, hogy mi a fenének vásárol a gáztározókat Magyarország, hiszen jön a gáz. Már akkor is előrelátó volt egyébként a magyar kormány, és ez egy nagyon fontos, történelmileg fontos lépés volt Orbánitól részéről, és az, hogy most itt az oroszoktól veszük az energiát, az annak az oka, hogy ez olcsóbb, és egyértelműen ennek köszönhetően lehet fenntartani a rezsicsökkentést.
De ez nem válasz a diverzifikáció elmaradására.
Az ajánló szervények leadása egy számháborúhoz vezetett a magyar belpolitikában. Szombaton zajlott ez a számháború, amelyben óránként változott az, hogy ki mit mond a másikról, és hogy a nap végén aztán mit írnak meg a lapok is arról, hogy melyik párt szerepelt jobban az utcán, meg a számlálásnál. Kíváncsi vagyok, hogy ez a számháború hanyadik a...
Ezt ő tudja.
Ezen
hát az első helyre tettük, de igazából pont arról beszéltünk itt a műsor előtt, a sorrendnek határozásánál, hogy nehéz volt a döntés, hogy ezt hova tegyük, de ott volt még szabad hely.
Én ezt a legártalmasabbnak tartom.
Igen?
Igen. Jó. Ugye elmondom, hogy mi...
Legkevésbé ártalmasnak.
Hát akkor legártalmasabb.
Azért ártalmas, mert ugye, is készítünk közélem kutatásokat, mi azt látjuk, hogy a Fidesz vezet. Egyébként az információ szerint a Fidesznek a belső mérései mindenféle tisztás eljátása rendtétben azt mutatják, hogy a Fidesz vezet. És ugye Magyar Péter azért próbálja látványos sót csinálni itt az aláírásgyűjtésnél, azért jön neki, hogy 20%-os meg kétharmados tiszta vezetés van, mert ugye ezzel akarja az ellenzéki szavazókban a reményt fenntartani, és ezzel akarja kinyírni a kisebb pártokat például. Tehát a kutyapártra egyetemen céloznak, azt akarják, hogy a kutyapárt ne is induljon el a választáson, és az ő szavazói is menjenek a Tiszára. Tehát szerintem az ilyen jellegű próbálkozások, amelyek manipulálják a közvéleményt abból a szempontból, hogy melyik szereplő az esélyesebb, szerintem ez lehet a legveszélyesebb most a kampány utolsó pár napjában a Fideszre.
De hát bocsánat, hogyha azt nézzük, hogy kise nyitott gyakorlatilag, még kise rakták a pultokat, meg a cápazászlót. Orbán Viktor gyakorlatilag már bejelentett, hogy az összes aláírás megvan, és mi vagyunk a legerősebbek és a legjobbak. Miközben persze azért ott van a valóság, hogy ezt neutrálisan mondom, hogy a Tiszánál többen vannak, a Fidesznél kevesebben, és akkor még vannak pártok, amelyeknél igyekeznek összegyűjteni, és egyéni jelöltek, akik igyekeznek összegyűjteni az aláírásokat. Tehát ebbe a meccsbe Orbán Viktor ugyanúgy beleszállt, mint a Tisza. Én ezt azért gondolom a legkevésbé ártalmasnak, mert ez egy klasszikus bevált politikai kommunikációs elem, most nézzünk szembe a tényekkel. Az, hogyha elindul egy verseny, akkor kapásból azt kell mondani, főleg egy olyan miniszterelnöknél, aki ugye elég a futballban sem ismert elveszett labdát, azt kell mondani, hogy itt minden a legjobb, még akkor is, hogyha vesztésre állunk, minden a legtutibb, és nyilván az ellenzéknek is azt kell bizonyítania, hogy mennyire potens erő a kormányváltást illetően.
Ott voltam egyébként az újpesti piacon, csak ez ilyen személyes élmény. Ugye 9 órakor kezdték el egyébként a fideszes politikusok gyűjteni az utcán az aláírásokat. Ugye a ticások, ugye ez is ilyen látvány, meg oda rendelték a Telexnek a fotósait, és akkor már 8-kor már kiálltak, amikor még át sem lehetett menni egyébként ugye a ajánló üveket, de már ők már 8-kor ott voltak, és a ticás aktivisták ugye oda gyűltek. 9-kor kezdődött az aláírásgyűjtés, 9:30-10 között jött ugye az üzenet, vagy a magyar Orbánitónak a kiírás, hogy összegyűjt a szükséges számú aláírás, tehát nem volt egyébként, amit te mondtál, hogy
a választási iroda számaira hivatkozva.
Nem, ez igaz, hogy összegyűlt, ugye
most
minden választók között.
Most pedig
tehát, hogy nagyon gyorsan
nem most a reklámidőszak következik el, melyik hír árthat legjobban Orbán Viktornak, ezzel folytatjuk. Melyik hír árthat leginkább Orbán Viktornak, és a választási esélyeknek? Annál a hírnél tartottunk, hogy számháború alakult ki az aláírások körül, Juhász Bencében még benne maradt a szó, üdé a szó.
Igen, azért ittuk mi a negyedik helyre, mert olyan hatalmas jelentőséget nem érezzük. Igazából ez a választás procedúrájához hozzá tartozó lépcsőfok, de szerintem az átlag magyar választópolgár nem ebből szűri le a saját véleményét, az már nagyrészt megszületett. Másrészt vannak azért dramatikusabb témák a magyar közéletben. Nyilván ez a műsor most a hétvége ügyeire is reagál, ezért került be itt a listába az aláírásgyűjtés, ez egy aktualitás. De azért vannak szerintem olyan szúnyadó ügyek egyébként a magyar közbeszédben, a győri polgármester és az ott eltűnt majdnem 2 milliárd forint például a fideszesek által, a Gödön történt visszaélések és az az egész bizonytalanság, ami ott övezi az akkumulátoripart, és hasonló ügyek. Ezért raktuk mi ezt szerintem a negyedik pozícióba. Tehát sokkal inkább az, amikor eltűnnek közpénzek, vagy nem látjuk, hogy ezek hogyan lettek pontosan felhasználva, az veszélyes a Fidesznek, és az indítja be egyébként szerintem azt a rossz dinamikát, azt az ördögi kört, amiről itt beszéltünk az első részében az adásnak, hogy akár a médiának a kontrollálása, akár a bíróságnak a kontrollálására törekszik a Fidesz, mert az a benyomásom, hogy a korrupt politikusoknak igazából érdekévé válik az, hogy se az igazságszolgáltatás, se a közbeszéd ne értesüljön az ő ügyeikről, és ezért kívánják utána kontrollálni ezt a két entitást gyakorlatilag, és ez az ördögi kör, amiben már itt élünk egy jó pár
évben. A bíróságot meg szerintem Magyar Péter nem panaszkodhat a bíróságokra, mert többesítőben az ő javára dönt, de itt mondta ezt a győri dolgot, meg a gödi dolgot, hogyha én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy az álhírek árthatnak a kampány utolsó napjában a Fidesz számára, mert a győri esetben is az van, hogy nem tűnt el az a pénz, tehát ugye a helyi cégvezetők szépen elmondták, hogy hol van az a pénz, megvan az a pénz, volt közgyűlés, feljelentés is volt, Lázárinfo is volt. Elmondták, hogy ha nincs meg az a pénz, akkor ugye büntetőjogi felelősség van, és akkor mehetnek a börtönbe.
Én úgy tudom, hogy úgy van meg az a pénz, hogy a cég lehívta a saját hitelkeretét. A hitelt berakták a pénz helyére, tehát pénz valóban van ott, csak nem az eredeti pénz, hanem egy hitelösszeg, plusz ugye a hitelnek vannak költségei.
Igen, megindult a jogi eljárás, ezt majd szépen le fogják ott rendezni. A Gödi dolognál pedig arról van szó, hogy nyilvános információkat egyébként a Terex összegyűjtött a cikkében, hogy ezek a kormányhivatalnak a hivatalos jelentései meg ki vannak a honlapon, és kerített köré egy hamis történetet, tehát ilyen bizonyos kormányüléseken ez meg ez elhangzott, amiről kiderült, hogy teljesen szemeszedett hazugság, és ilyen nem is történt meg. Tehát voltak alapsztorik, amik egyébként a nyilvánosságban már évek óta elérhető információk, ezeket összegyűjtötték, és ezt megspékelték egy kitalált történettel, és az is volt egyébként a címadás, tehát hogyha a cikknek a címére visszaemlékszünk, akkor Rogán Antal, nem tudom, mit csinált a kormányülésen, ez volt, ami egy kitaláció volt az egész történet, tehát ez is egy álhírkat.
Bocsánat, azért itt súlyosabb dolgokról van szó. Tehát a környezetpusztítás és az, hogy emberek testére, szervezetére milyen hatást gyakorol az a méreg, amelyet adott esetben belélegeznek, és meg annyi elemet lehetne említeni, az azért egy nagyon súlyos dolog. Ahogy az is súlyos dolog, hogy Dél-Korea gyakorlatilag állam lett az államban. Magyarországon belül a Samsung Gödi gyára az gyakorlatilag dél-koreai fennhatóság alatt áll, és a magyar kormány még támogatja mindenféle adókedvezménnyel meg hozzátett pénzzel. Tehát ez egy nagyon súlyos probléma, és ezt onnan is lehet tudni, ahogy te is mondtad az előbb, Dani, hogy ez hosszú évek óta húzódó folyamat, tehát akár 2022-re, 21-re visszamegyünk, zöldek, civilek, politikusok, újságírók meg annyi alkalommal készítettek tényfeltáranyagot, például az Átlátszó nem csak a Direkt 36, és meg annyian álltak ki különböző mérések, Greenpeace-t is ide sorolhatom, különböző mérések alapján oda. Igen, csak azért ez egy fontos, hogy ezt ne elimináljuk, ha már ilyen szavakat használunk, hogy diversifikáció, mert ugye azt is ki kell mondanom a másik szemben, de hogy eliminálni. Tehát, hogy én csak azt mondom, hogy ezt ne elimináljuk, ezt a problémát.
De hadd tegyem hozzá, hogy azért a Váci és a Gödi önkormányzat kivizsgálta most, és egyik baloldali, másik jobboldali vezetési önkormányzat kivizsgálta, hogy most éppen, és az elmúlt években is születtek független vizsgálatok e tekintetben, hogy a környezetre és a lakókörnyezetre milyen hatással van a gyár működése, és nem mutattak ki semmilyen negatívot. Nem akarom eltagadni, hogy lehetnek problémák.
Mennyire állhat a Gödi történet az Orbán kormány választási esélyeinek?
Szerintem ez hamar kérdés.
Szerintem minimális.
Tehát, hogy két-három napig volt napirendem.
Hadd kérdezzem meg a másik oldalt, mennyire árthat a Gödi téma Orbán Viktor és a Fidesz újra választási esélyeinek?
Hát nem volt fönt ahol az étlapon, csak azért mondom. Szerintem ez azért
igen. Ez egy fontos ügy, de most a politikai verseny az egy dolog, de hogy a magyar nemzetnek az egészét, hogyha megnézzük, szerintem abból a tekintetből ez egy nagyon fontos kulcskérdés, mert az egy legitim vita, hogy milyen ipari beruházások kellenek Magyarországra, és ezeknek a környezeti költsége, a munkavállalói jogokat hova súlyozzuk. Tehát ez egy teljesen legitim vita, és Magyarországon most ezt nem lehet érdemben lefolytatni.
Hogyne lehetne?
Például azért, mert most a kormányüléseknek, de ne haragudj, tehát választott politikusok érdemi vitát folytatnak erről a kérdésről, vagy bármelyik másik kérdésről? Magyar Péter és Orbán Viktor folytat vitát
újra választották volna, hogyha akkor a probléma lenne helyben, a helyiek szerint.
Most, figyelj, most azért tesszük, hogy egy 50 napra a választás előtt itt értelmes vita lesz a politikai kérdésekről, amikor már a mozgósítási időszakban vagyunk.
Ez 50 napra a választás előtt, és 16 éve az Orbán rendszerben. Tehát az, hogy nincs értelmes vita a politikusok között Magyarországon, az annak az eredménye, hogy Orbán Viktor egy milyen társadalmat alakít gyakorlatilag, és hogyan lehetetleníti el az értelmes párbeszédet.
Értelmes,
hogy például a kormányüléseknek a jegyzőkönyve nem nyilvános, ezáltal nem tudjuk ellenőrizni azt se, hogy történt-e ilyen kormányülés, volt-e erről tárgyalás, vagy
eleve,
sem?
Eleve nem is történt, mert a kormányhivatalok ugye nem a kormányülés tematikájához tartozik, tehát ez nem is kerülhet. Tehát aki már tisztában van eleve a kormányülésnek a működésével és a kormány szerkezettel, vagy a bürokráciának a működésével, azt tudja, hogy nem is kerülhet,
a kormányhivatalok, azok a kormány alá tartoznak jogi felelősségben.
Nem, hogy ez egy új technológia, ez tényleg az elmúlt évtizednek a technológiája. Lehet, hogy voltak az elején olyan problémák, amire mondjuk a hatóságok sem figyeltek, de most már szerintem egyértelműen nagyon szigorú fellépés van. Látjuk, hogy kapták a bírságot, a gyár az kijavította ezt a problémát, vannak független mérések, nincs környezetszennyezés.
Murányi András?
Ez egyértelmű.
Azt szeretném csak mondani, hogy ez nyilván megnyerte a kormányt, amikor a kormányinfón azt mondja Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy sem ő, sem Orbán Viktor nem tudott a Direkt 36 cikkéig arról, hogy ilyen problémák vannak, az egy kicsit nevetséges. Már csak azért is, mert maga Navracsics miniszter ismerte el egy interjúban, hogy 2020, mert ugye alátartoznak a kormányhivatalok, vagy hozzá, vagy a vonzás körzetében, 2022-2023-ban szembesült ezzel a probléma halmazzal. Tehát ezt pontosan ez tudták.
Ez nyilvános információ, tehát igen, csak, hogy a titokban lehet volna, ezek igen, csak, voltak a kormányhivatalok.
Csak ne játsszuk el azt, hogy a kormány erről nem tört, ezt pontosan tudta a kormány.
Ez egy probléma, erről beszélünk róla. Én nem értem, hogy
a Bödigyáról évek óta beszélünk. A Fidesz gyengült, Orbán Viktor szavazat, mandátum számlálója már csak 65-nél tart, Köcsén még 80-nál tartott. A szakértők szerint, ezt még mindjárt megerősítik, a Dániel megerősíti, azt hiszem, hogy 54 mandátumot kell szerezni ahhoz, hogy egyéniben, hogy a választás győztese azt érezhesse, hogy győzni fog. Ezért nagy kérdés az, hogy a politikusok milyen mandátumszámmal számolnak, Orbán Viktor jön lefelé. Ez a hír mennyire árthat Orbán Viktor és a Fidesz újraválasztási esélyének, ez a kérdés. Kérdezem Murányi Andrást és Juhász Bencét, ez hanyadik?
Hát mi a legártalmasabb?
Ez a legártalmasabb
pozícióba tettük ezt.
Nálunk a második helyen van. Kifejtsem, hogy miért?
Nem, először a legártalmasabbat ők, és utána...
Nyilván abból a tekintetből, hogyha egy politikus arról beszél, hogy a saját tábora gyengül, ez teljesen logikus, hogy negatív hatással van a kampányra.
Nem lehet, hogy föltüzel embereket? Éppen?
Bizonyos tekintetben ez is lehet, de a Fidesznek most szerintem nagyon fontos azt elhitetnie az állampolgárokkal, hogy ők vezetnek, és abból, hogy a 80-ból hirtelen 65 lett, az egyrésztről mutatja a dinamikáját, hogy a Orbán Viktor szerint a Fidesz egy lefelőívelő dinamikában van, még a Tisza egy felfelőívelő dinamikában van. De én most azt szeretném igazából kiemelni ennek a témának kapcsán, hogy annyira megosztottá vált a magyar társadalomnak az információs tere, hogy ezek az információk az egyik táborban hangosak, a másik táborban nem annyira hangosak. Tehát azt gondolom, és ez vonatkozik akár a aláírásgyűjtéseknél a képekre is, az egyik tábor ilyenfajta képeket lát, másik tábor olyanfajta képeket lát, tehát ha azt nézzük, hogy mégis milyennek a jelentősége, változik ettől érdemben a szavazatszám, a várható szavazatszám, én azt gondolom, hogy nem, de mégis az a dinamika, amit itt kirajzolódik, azért az egy fontos tényező.
De ez azt jelenti, hogy 65 mandátummal biztos többsége van a Fidesznek. Viszont azt is üzeni, hogy szoros a verseny, van tét. Tehát, hogyha mozgósítás szempontjából nézzük, akkor ez a mondás, bármilyen formában is jut el a választókhoz, ki hogyan interpretálja, hogy gyengülő trendről beszél, vagy máshogy építi fel a kommunikációjában, akkor is azt üzeni egy átlag fideszes szavazó számára, hogy bizony a meccs ott van, a tét nagy, el kell menni szavazni.
Igen.
Amiközben Magyar Péter arról beszél, hogy 85 és a többit is meg fogják nyerni.
Minden.
Tehát ő 106-ot fog megnyerni, plusz a teljes lista. Én szerintem a realitás az valószínűleg nem Magyar Péter oldalán van, de...
Igen, ugye
nem
Magyar Péter azt mondja, hogy ahol mondjuk Gyopáros Alpár körzete, ahol 72%-kal nyer 2022-ben, az is megnyerhető a Tisza számára. Hogy is mondjam, szerintem elemző nincs a Földön, aki ezt alátámasztja, hogy van esélye, nincs esélye Gyopáros Alpár körzetében a Tiszának, ezt most itt aláírom, tehát ott nem fog nyerni a Tisza 100%, de mégis ezt mondja Magyar Péter, tehát ott kicsit egy ilyen hátradőlés érzés van, és nem mindegy, hogy hol mondta ezt a miniszterelnök, tehát jól tudom, ezt Békés Csabán mondta, ugye a DPK háborús gyűlésén, amit adott a TV2, adott a Hír TV, adott egyébként a Patrióta, a Mandiner is, tehát nagyon sok felület adott, és több százer ember nézte, valószínűleg fideszes szavazók, és ezért is szerintem itt az állhat a miniszteröknek a logikája vagy gondolkodása mögött, hogy nem akarja azt átérni, mint 2002-ben, amikor azt látták a fideszesek a kutatásokban, hogy a Fidesznek van esélye, és sokan, ugye most itt tegyük hozzá, hogy tavaszi szünet lesz, már jön a jó idő, azért április közepe fele, hát elmennek, nem tudom, a Telekre, lemennek a Balatonra, vagy elmennek kirándulni, és akkor nem mennek el szavazni. Tehát ez a kockázat ott van a Fidesz politikusainak a fejében, ezért, hogyha 20%-a vezetnek, 22-ben is láttuk a mérésekben, hogy ilyen 15%-os Fidesz előny van, hát akkor sem azt mondta Orbán Viktor a kampányzáró rendezvényén, hogy hát srácok, menjetek el kirándulni, nem is kell menni szavazni, és azt mondta, hogy nagy a tét. Tehát minden politikus értelemszerűen azt mondja, józanul gondolkodó politikus, hogy nagy a tét, menjetek el szavazni, és ez szerintem a mozgósításról szól.
Ez nagyon érdekes, hogy ugye én azt látom az elmúlt évekkel ellentétben, vagy ciklusokkal ellentétben, hogy van egyfajta kétségbeesés a Fidesz kampánya mögött. Ugye ez a Fidesz kampány most, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, akkor igazából két emberre futtatható ki, egyrészt Orbán Viktorra, másrészt Lázár Jánosra. Nyilván a harmadik ember Szijjártó Péter is kampányol, bár neki most nem biztos, hogy érdemes ilyen nagyobb nyilvánosság előtt a Gödi ügy miatt fellépnie, de ez a két ember mindenképpen igen erősen kampányol, és én nagyon sokszor azt olvasom ki a miniszterelnök szavaiból, hogy igenis azért van baj, mert az az ellenzéki erő, amelyik a kihívó szerepében van, az nem olyan, mint amilyen 2021-2022 fordulóján, nem is olyan, amilyen 18-ban, meg 14-ben, hanem ez most tényleg egy nem vicces történet. Szerintem ezért is van, és ez erre már sokkal korábban rájött, Köcsén sem mondta véletlenül minden saját tábor tüzelve, ha ezt jól olvastam, hogy minden fel lesz jegyezve, meg minden el lesz intézve, vagy valami ilyesmi.
Rendezve.
Igen, rendezve, és most sem mondja véletlenül ezeket a buzdító, vagy hogy mondjam, egy kicsit futballedzői hasonlattal ezeket, az edző bemegy az öltözőbe, a fél időben 0-2 az állás, hogy gyerekek, most pakoljátok oda magatokat, mert nem tudom, mi lesz. Tehát, hogy sok minden a fejére olvasható Orbán Viktornak, nagyon sok minden az elmúlt 16 évben, egy dolgot biztosan nem lehet rám mondani, hogy ne tudna kampányolni. Tehát iszonyatosan erős kampánytevékenységet tud kifejteni, és szerintem ennek az egyik elemét látjuk, hogy pontosan érzékeli azt a problémát, hogy van egy potens kihívó, amelyik vezet, bármit is mutatnak a belső mérések, bár én is hallom, hogy azok a körzetek, amelyek nagyon fontosak lehetnek, ott viszonylag jól áll a Fidesz, tehát bizonyos modell alapján a legalábbis minimális többség az hozható, ha nem is kétharmados, tehát hogy van egy ilyen narratíva a Karmelita Kolostorban, de azt pontosan érzékeli a miniszterelnök, hogy ez most nem az a helyzet, amilyen volt, és ezért kell ezt a tüzelő magatartást meg.
Jó, ekközben ott van a kihívó, aki szerinted, meg hát nyilván ezzel mások is egyetértenek, egy más, mint az előzőek, ez kétségtelen, aki azt mondta még a tavalyi újévi beszédében, hogy tavaly áprilisban előrehozott választások lesznek, és ő már akkor el tudna indulni, mert a Tisza készen áll. Aztán azt mondta, hogy októberben előrehozott választások lesznek, aztán azt mondta, hogy novemberben bemutatja a jelöltjeit, és sorra jöttek az olyan nyilatkozatok, amelyek, hogyha ebből a logikából indulunk, hogy egy politikus mit akar mondjuk úgy üzenni a saját szavazótáborának, akkor ebben még a logikát sem tudom felfedezni, és ez nekem azt üzeni, egyszerű választópolgárként is, hogy van egy hebrencs forma, és van egy olyan, aki professzionálisan áll a politikai tevékenységéhez.
Tehát, azt csinálja, hogy gyakorlatilag a tiszások már úgy tesznek, mint hogyha megnyerték volna a választást, és kormányoznának, és emlékszünk, 22-ben is ez volt Márki Zaj Péteréke, tehát már az alkotmányozásról beszéltek, hát a Flex Zoltán, hogy egyszerű többsége hogyan fognak alkotmányozni, meg ilyenek.
Ő most is beszél erről.
Már két oldalú tárgyalások vannak, ő már október 23-ára meghívja Donald Tuskot, meg a nem tudom, Friedrich Merzet Magyarországra, tehát hogy én soha nem értettem, hogy ellenzéki oldalon mindig azt érzik, hogy már ők ősszel megnyerik a választást, aztán valahogy tavasszal mindig elvesztik, tehát nagyjából ez szokott lenni a felállás. Tavasszal kell megnyerni a választást, most vagyunk 48 nappal a választás előtt, indul a mozgósítás, és ez fog eldönteni mindent.
Juhász Bence.
Köszönöm. A nagy különbség ugye az 2021-22-es kampányjal összehasonlítva, hogy ott ősszel valóban volt egy olyan pillanat, amikor az előválasztás végén, amikor az ellenzék átvette a vezetést, vagy legalábbis fejfej mellett volt a két tábor, ezt Orbán Viktor maga is elismerte egy nyári interjújában, de utána az ellenzéki kampánya az bezuhant. Most viszont itt vagyunk február végén, és az én szerintem mérvadó számok, azok továbbra is azt mutatják, hogy a Tisza vezeti ezt a versenyt, de még a fideszes számok is azt mutatják, hogy nagyon szorosan ott van a Tisza a Fidesz nyomába. Tehát azért ez egy teljesen más helyzet.
Egy dolog, hogy gondolom, hogy 4 évvel ezelőtt mi volt, ugye holnap lesz a 4. évforduló, hogy kitört az orosz-ukrán háború, tehát mondjuk, hogyha 4 évvel ezelőtt ülünk itt a stúdióban, nem mondjuk azt, hogy hát a kampánynak a fő kérdése a háború lesz, és hogy ahhoz hogyan viszonyulunk, tehát azt akarom mondani, hogy bármi történhet ebben a 48 napban. 4 évvel ezelőtt ebben a stúdióban ültünk volna, és beszélgettünk volna, nem mondtuk volna meg, hogy másnap vagy 2 nap múlva az orosz-ukrán háború lesz a fő kampány téma, és az dönti a választás, hogy ki hogy viszonyul ehhez. Ezért mondom, hogy a jelenlegi tudásunk az kevés ahhoz, hogy megmondjuk, hogy április 12-én mi lesz, mert bármit.
Nyilván jósolni senki se szeretne, de azért az nyilván fontos, hogy már február végén vagyunk. De örülök, hogy előhoztad a háborúnak az előreláthatóságát, vagy sem. Az előző szekcióban emlegetted itt az amerikai titkosszolgálatoknak az információit, szintén a háború kapcsán. Ugye csak szeretnék emlékeztetni, hogy ugyanez az amerikai titkosszolgálat egyébként 21 őszén már folyamatosan figyelmeztette a saját szövetségeseit, hogy valószínűleg meg fog történni ez a lerohanás. Orbán Viktor a háború előtt egy héttel jött haza Vladimir Putyintól úgy, hogy gyerekek, nem lesz itt semmi probléma.
Tehát ilyet szerintem soha nem mondott. Ilyet soha nem mondott.
Pontosan azt mondta, hogy
most
szerintem nem fogja lerohanni Oroszország
Ukrajnát. Most itt lezárom ezt a témát, mert van még egy nagyon súlyos témánk. Azt hiszem azt kellene mondanom, hogy a leghatásosabb hollywoodi hatáskeltés eszközével élt egy olyan AI videó, amelyet a Fidesz osztott meg, amely arról szól, mi történik akkor, hogyha egy kislánynak az ukrajnai háborúban elesett apukája halálhíréről kellene, vagy kell majd értesülnie, és mi történt az ukrajnai fronton, hogyan történhetett ez meg. Óriási vitákat váltott ki ez a videó, legalábbis azon a térfélen, ahol Orbán Viktort és a Fideszt nem szeretik. Kíváncsi vagyok, hogy ez az AI videó abban a kérdésben melyik hír árthat leginkább Orbán Viktornak, hol szerepelt ez Juhász Bencénél és Murányi Andrásnak?
Nálunk a második helyen, bár sokat vitatkoztunk, hogy első vagy második hely, de végül a második helyen.
Miért a második helyen?
Hát...
Ez csak egy videó.
Nem.
Hát annál
azért több, de az, hogy gyengül a Fidesz, ugye ez volt az alternatívája ennek a kérdésnek, és az, hogy Orbán Viktor hogyan beszéli ezt, hogy 80-ból 65 van, meg van egy potens kihívó, ez valószínűleg ártalmasabb. Miközben nyilván nagyon fontos, akár csak 2022-re, hogyha visszamegyünk, ez a háborús riogatás, meg Márki-Zay Péter mit csinálna, az akkori miniszterelnök jelölt, kiket küldeni a frontra, és ezt az emberek egy része meg is ette sajnos ezt a történetet. Ami nem volt igaz, nyilván el kell ismerni, hogy voltak a kampányban borzalmas melléfogások, ez is a Fidesz malmára hajtotta a vizet, és ezért is volt 2022. februárjában már más az állás, mint amilyen most az állás. Ez a videó azért nehéz erről beszélni, mert szerintem van az a valam, és nem akarom Eszterházit idehozni, hogy bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá, de ez nálam az, tehát amikor egy gyerek úgy van, és most édesapaként is, 2 gyermekes édesapaként is beszéltek, szóval egy gyermek úgy van behozva ebben a történetben, hogy az apját tarkon lövik a fronton, ráadásul az oroszok, hogyha jól értelmeztem én ezt a videót, de akár kilövi tarkon, tehát ezzel riogatni, ezt terjeszteni, erre külön kampányt építeni, nekem ez túl van minden határon. Tehát most nyilván visszahozhatjuk a 64-es amerikai elnök választási kampányt, és annak mi lett az eredménye, ugye az atombombás kislányos támadás, amit egyszer vetítettek le, és aztán abba is hagyták, de meglett az eredménye.
4 millióan látták.
Így van, és lehet, hogy ezzel akár a 2022-es nyomvonal, amikor szintén háborús rülgatás volt, a Fideszettől nagyon sokat számít, hiszen el lehet rettenteni az embereket, azokat, akik viszonylag kevés információhoz vannak, és jól szűrt információhoz hozzáférve. Az a mérhetetlen mennyiségű erőforrás, amivel a Fidesz rendelkezik, propagandát illetően is, újságokat illetően is, plusz az, hogy az állam, amelyiknek semlegesnek kellene lennie, az nem semleges, hanem szintén benne van a kampányban, tehát miniszterekkel, államtitkárokkal, nyakik benne van a kampányban. Ez a roppant erő, ez mennyire tudja átvinni ezt az üzenetet ezen a kislányon keresztül, hogyha úgy tetszik. Szóval ez nekem ez túl van minden határon, és igen jelentős mértékben befolyásolja ezt a választást.
Azon csodálkozom, hogy miközben európai felelősnek látszó politikusok, magas beosztású politikusok, állami vezetők arról beszélnek, hogy európaiaknak kellene háborúzniuk és együtt segíteniük Ukrajnát a védekező háborúban,
mert erről nem beszél senki, hogy Európának kellene háborúznia.
Manfred Weber
erről senki nem beszél. Dehogy nem,
azt mondta Manfred, csak akkor egy konkrét idézet. Na. Az az ő álma, hogy uniós európai zászlóval a ruhájukon mi európai katonák mennek Ukrajnában békét fenntartani. Ez az ő álma, ez
de
az várján, ő víziója.
Ez teljesen külön, ez két külön téma.
El van mosva, tehát, itt nagyon
az arról beszélnek európai és globális vezetők, de ez nem igaz, ne haragudj. De arról beszélnek európai és globális vezetők, hogy abban a pillanatban, amikor Oroszország és Ukrajna között előáll egy olyan helyzet, hogy elnémulnak a fegyverek, és tűzszünet lesz, akkor ezt a tűzszünetet európai emberek is támogassák és tartsák fent. Amikor már egy békét elértünk. Ez a békefenntartás. Ez nagyon más, mint egy aktív háborúban
nem lehet tárgyalni az oroszokkal, ergo nem lesz béke. Tehát itt meg számomra összemosodik ez a két kategória, és Zelenszkij elnök pedig éppen friss nyilatkozatában arról beszélt, hogy a németek a franciákkal és az angolokkal megállapodott, hogy már most a háborús időszakban bizonyos kontingenseket vezényeljenek Ukrajna területére. Én arra akarok csak kiukadni, hogy számomra ez egy félelmetesebb, a magyar fiatalok, vagy bármelyik magyar állampolgárnak a jövőjét jobban fenyegető vízió, mint sem az, hogy készítül egy AI videó, ami a háború borzalmait mutatja be. Lehet ez morálisan...
Ez nem azt mutatja be, nem. Ez a valóság mellett beszél el a kampány célokból. Ez, könyörgöm, csak ezt nem mond. Tehát ezt nem mond. Hát a belem kifordul, bocsánat. Igen, elnézést, nem tőled, de amit mondasz.
Most nekem konkrét ismerősöm van. Nyíregyházán beszéltem egy kárpátaljai magyar sráccal, 18 éves, és az ő apját így ölték meg. Tehát ez megtörténik innen.
De ne haragudj, Oroszország megtámadta Ukrajnát.
Orosz katona lőtte meg?
Ahelyett, hogy azt mondanátok, orosz hogy Oroszország adja abba a támadást,
orosz katona.
Ahelyett jó, például a fővédelmet folytató emberről beszélje.
Azért, mert itt orribálsz a stúdióban, hogy Oroszország hagyja abba ezt a háborút.
Azért, mert te így simliskedsz a háború kérdésében, és nem ismeritek el egyértelműen, hogy mi a helyzet. Az a helyzet, hogy Oroszország megtámadott egy békésen élő nemzetet, amely szeretett volna egyébként az európai közösséghez kapcsolódni erősebben gazdaságban. Hogy erre megtámadta Oroszország Ukrajnát, ez a fő probléma, és erről hallgattok.
Tehát, hogyha úgy bejönk a stúdióban, hogy hagyja abba Putyin ezt a háborút, ettől nem fogja bajni. Tehát ez a realitás. Tehát én mindig
és a félelmet keltetek ilyen AI videókkal, attól jobb.
Kérem, hogy hadd mondja el a Dániel.
Külpolitikában szerintem a reálpolitika az, ami működik, és reálisan kell felfogni ezt a dolgot. Oroszország nem fogja bajni ezt a háborút, kitűzött céljai vannak, Donbász meg akarják szerezni, ez teljesen egyértelmű, és addig nem fogják bajni az oroszok, ez a realitás.
És akkor te azt mondod, hogy adjuk oda.
Magyarországnak, nem.
De akkor mit mondasz?
Hát ugye mit mondunk? De mit azt mondjuk, hogy le kell ülni tárgyalni, és egyeztetni
kell. És ott mi fog történni a tárgyaláson, Dániel, amikor előbb mondtad el, hogy Oroszország szerinted menni fog.
Jó, a másik verzió az, hogy addig háborúzunk, amíg mindenki meg nem hal. Ez a másik verzió.
Bocsánat, hadd mondjak
egy igazmondatot. És ebből következik Orbán Balázs 56-os mondata is. Nem kellett volna.
Bence,
fogadtuk az oroszok bajszát.
Bence, hadd mondja el a Dániel egy mondatát.
Tehát, hogy szerintem az, amit például Donald Trump szolgalmaz, az az előremutató, és sajnálom, hogy Zelenszkijnek politikai szempontból ez nem érdekel, hogy mit ígért, azt ígérte, hogy Ukrajna EU tag lesz, nem lesz EU tag, azt ígérte, hogy Ukrajna NATO tag lesz, nem lesz NATO tag, és azt ígérte, hogy minden elfoglalt területet visszaszereznek, nem fogják visszaszerezni. Tehát Zelenszkij politikai szempontból nagyon veszett ebből a dologból, neki nem érdekel ez a béke megállapodás, teljesen egyértelmű.
Murányi András,
és ilyen videó kapcsán annyi, hogy ilyen videó szerint bemutatja a valóságot, és kampány szempontból meg figyelemfeljó volt.
Murányi András, egy mondat meg.
Borzasztó hallgatni, tudom, hogy lejárt az idő. Szóval Oroszország támadta meg Ukrajnát. Oroszország tárgyalóasztalnál nem fog megállapodni, mert az orosz néplélek az olyan, Putyiné pláne, hogyha megindul, akkor azt el akarja venni. És miután Ukrajna honvédő háborút folytat, egy dolgot kérek, ne menjünk bele ebbe a borzalmas áldozathibáztatásba, meg hogy ezt az AI videót is felemeljük, mert én mindjárt lefordulok a székről komolyan.
Itt hagyjuk abba ezt a vitát, a mai csat véget ért, pénteken Kövöl Anita. És még el kell mondanom, hogy az 5 YouTube csatornáján Szemben Kóczi Jánnal címmel csinálok egy interjú műsort, azt is nézzék, ezen a héten Dobrev Klára lesz a vendége. Viszontlátásra!